hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, méghozzá a nyár egyik legjobban várt filmjével, Robert Eggers az Északi című moziával. A film kiérdemelte a 18-as karikát, mivel rendkívül brutális és véres alkotásra sikerült, a naturalista látványt pedig mitológiával és misztikummal fűszerezték az alkotók. Minden jó tulajdonsága ellenére viszont itt-ott megbicsaklik a történet. Péller András vendége Burillák Marcella, PC Guru filmrovatának szerkesztője volt a Nagy Totálban.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Rengeteg kihagyott zicser van ebben a filmben, ugye az Északiről, Northmanről beszélünk, hiszen van itt minden ahhoz, ami egy nagyon izgalmas, nagyon drámai, nagyon epikus filmhez kellene, ami csak félig valósul meg, hiszen a látványvilág, a hangulat, a hangok, az akció az hozza azt a szintet, ami egy igazi mozivászonra való filmhez kell. Viszont a színészi játék, a cselekmény az nagyon sokszor tényleg, hát vagy nem is tudom, hogy már rideg marad, egyszerűen nem rántja be annyira nézőt. És ez engem is zavart egyébként, hogy nagyon sok szál jön be menet közben. Jó, mondjuk azt mondtam az előző blokkunk elején, hogy nagyon hosszú a film, de tényleg az igaz, hogy inkább ilyen átlagos hosszúságú ez a 137 perc, de nagyon sok mindent akartak belesűríteni, ami szerintem nagyon sokat ártott. Szóval például ez a McGuffin hajhászás a szuperkarddal, a legyőzhetetlen fegyverén, aminek igazából a végeredményben semmi értelme nem volt, tehát az a kard semmit nem tett hozzá egyébként a cselekményhez, nem lett tőle erősebb, nem lett tőle jobb harcos, magának a kardnak nem lett semmi olyan funkciója, ami miatt megérte volna valahová elmenni, ami azt se derül, hogy hova ment el érte, azért a kardért csak egyszer megérkezett egy barlangba, és akkor megszerezte ezt a kardot. Az egész szekvenciát kihagyva sokkal jobban szerintem fel lehetett volna építeni már a nagybácsi fiai anya kapcsolatot a főszereplővel például, hogy egy kicsit valahogy érzelmileg lehessen kötődni a karaktereinkhez, és szerintem ez nem történt meg.
Hát nyilván ilyenkor két lehetőséged van, ha kapsz egy ilyen, ahogy te mondtad, epikus jellegű fantasy történetet. Az egyik az, hogy csinálsz belőle egy Shakespeare-típusú klasszikus királydrámát. Tehát nyilván ez inkább ilyenkor történelmi film jellegű lesz, nagy monológokkal, erős karakterekkel. Vagy mondjuk van egy olyan lehetőséged, hogy lecsupaszítod a történetet, mondjuk egyetlen egy cselekményszára koncentrálsz nagyon, a többit ez kicsit elsepregeted az útból, és azt ilyen látványosan, látványmoziként próbálod eladni. Most nyilván az Északi producerei az utóbbit választották szerintem, tehát ez a film inkább az akart lenni. Ugyanakkor az tény, hogy a forgatókönyvben, hát annyi karakter jön elő tényleg, mintha egy sorozatot néznél. Beszéltük, hogy 5 vagy 6 fejezetre van osztva a film, és ahogy haladunk előre, minden fejezetben újabb és újabb karakterek kerülnek elő. Ilyen kis közjátékok, amik mind izgalmasak igazából, és mindegyiknek kíváncsi lennél a háttér történetére. Szívesen benéznél a király elit csapatának a sátrába, hogy ők mit csinálnak éjjel, hogy játszanak, hát amikor elmennek nőzni, ott milyen csúnya dolgok történnek, hogyan hatalmaskodnak, vagy akár a szolgáikkal, nem csak nők a szolgáik egyébként. Vagy benéznél akkor mondjuk a szolgáló lányoknak a sátrába, hogy ők mit csinálnak, mivel mulatják az időt, miről beszélgetnek, ott milyen intrikák történnek, stb. Stb. Tehát annyi mindent akkor már megnéznél, és valahogy ezek csak azért kerülnek bele a filmbe, hogy hát ez is egy díszlet, mint egy ilyen makett bábuk, hogy hát van ilyen is a filmben, ilyen karakterem is van, ilyen díszlet is van, nézzétek emberek, mint egy ilyen képeskönyv, tényleg olyan a film, és én ezt ma nagyon sok filmnél érzem, és nem akarom nagyon lehúzni az Északit, mert nekem például sokkal jobban tetszett, mint a Dűne. Mert a Dűnénél azt éreztem, hogy ott már tényleg annyira csak esztétizál ezekkel a képekkel, meg hangokkal, hogy nincs mondani valója. És ennek a filmnek, hát Ezt nem mondanám, hogy árnyalt, tehát persze formailag nagyon árnyalt. A mint technikai előadásmódja művészileg úgy nagyon árnyalt, de mint filozófiailag, hogy mit akar mondani, hogy mi a konklúzió, úgy szinte nem mond semmit, és én például, amikor megértem a kritikámat, én azt írtam, hogy ez egy amorális film. Tehát nem immorális, hanem amorális abban a tekintetben, hogy nem mond véleményt, tehát semmilyen etikai mércét nem húz. Igazából borzalmas dolgokat lát, ha belegondolunk, tényleg borzalmas dolgokat látunk. Ez egy kegyetlen történet, nyilván északi történet, ahogy a címe is tartja, egy skandináv mese, tehát hogy nem finomkodik. Igazából a történetben még az is benne van, hogy a két különböző felet egymással szembeállítsd, és a film végén még akár azonosulhatnánk a gonosszal, az antagonistával is, hiszen kiderül, hogy annyira nem gonosz, vagy nem úgy van az, hogy ő, szóval nem az a klasszikus gonosz, míg mondjuk a főhőssel szerintem lényegében lehetetlen azonosulni, ahogy te is mondtad, mindig mered furcsán a távolba, és a hihetetlen izomtömeg, ami a felső testén ott van, gyakorlatilag ennyi ő, tehát nincs, emberileg nem hagy magán más pontot, amivel kapcsolatot teremthetnénk. Tehát, hogy lehetne még egy izgalmas párharcot is bemutatni a végén, ehhez képest szerintem a film legunalmasabb pontja az egyértelműen a végjáték, ahol előre meg van jósolva, hogy mi fog történni. Igazából egyikkel sem tudunk már azonosulni, szinte már leigáztak mindenkit, a sztori nagy rész már véget ért, most akkor megnézzük, hogy kardoznak. Hát,
ráadásul alig látunk belőle valamit.
Igen, hogy tök jó, hogy behoztad ezt a szót, a McGuffin-t. Ez egy tök fontos elem az ilyen történeteknél, és nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók. Ez a McGuffin, ezt Hitchcock találta ki. Ez egy filmes eszköz, Hitchcock úgy fogalmazta meg, hogy ez lehet egy csíp, egy aktatáska, egy információ, valami, amit el kell juttatni, mondjuk valahová át kell adni valakinek, el kell rejteni, meg kell szerezni. És Hitchcock azért hozzáteszi, hogy ez organizálja, szervezi a cselekményt, de sosem ez a lényeg. Nem az a lényeg igazából az ilyen filmeknél, hogy a chip eljusson a jó kézbe, hanem az, hogy aki eljuttatja, annak a magánéletében végül is akkor történik valami. Tehát mint a történet során összejön egy nővel, és ahogy eljuttatja a chipet, úgy közben össze tud jönni mondjuk azzal a személlyel, vagy megoldódik a családi háttere, vagy mit tudom én. És szerintem ezek a filmek sokszor nem jól alkalmazzák a McGuffin-t, viszont egy fantasy-nél, könyörgöm, a fantasy-k tele vannak proféciákkal, tehát a Trónok harca, a Star Wars, a Harry Potter, ezek tele vannak proféciákkal, viszont jól csinálják, mert ha belegondolunk, mondjuk múltkor beszélgettünk a Harry Potterről, most könyörgöm, a Harry Potterben van jóslat, de a jóslat az nem árulja el pontosan, hogy mi fog történni. Az egy árnyalt valami, amit a kis varázsgömbben találnak a mágiaügyi minisztériumnak a zárolt részlegén, és a könyv még csavarosabb, mint a film, de igazából a filmnél is a proféciának sejtelmesnek kell lennie. Tehát be kéne, hogy indítsa a nézőnek a gondolkodásmódját, hogy várjál, akkor ez mi fog történni, és mindig, ha látsz egy jelenetet, akkor újra kéne értelmezned, hogy aha, ez alapján akkor ez lesz a vége, vagy ez lesz? Tehát mint egy jó krimi, hogy keresed a történetszálakat, hogy hogy fog ez véget érni, mi lesz a végeredmény?
Igen, és igazából az északi annyi, mondjuk így, nem tudom, variációs lehetőséget ad a néző és a főszereplőnek, Hamletnek, hogy a proféciának két leágazása van, ami úgy hangzik, hogy vagy boldog lesz a szeretteivel, vagy gyűlöli az ellenségeit, választania kell, és nem tudom, nem volt egy nagyon fura, amikor Hamlet közli a boszorkánnyal, mármint a Anya Taylor-Joy-ja, hogy lehet mindkettőt is. És akkor elmegy, és az egyiket bevégzik, de hogy a másik akkor nem, szóval így nem teljesen értettem, hogy akkor azt hittem egy pillanatra, hogy úgy megy el bosszút állni, hogy utána visszatér, de most nem, ez nem úgy történik meg, ahogy az ember gondolja, egy kicsit sejtelmesen fogalmazok, hogy ne spoilerezzek, de végeredményben nem húz váratlant a film ilyen szempontból is, kicsit nekem még értelmetlen is az a nagy visszatérése, hogy most minek megy oda vissza, hiszen Isten igazából már legyőzte az ellenségét, és ott még elmondja, hogy nem menni kell, mert hogyha most életben hagyom, akkor életünk végig üldözni fog minket. De mivel?
De igazából kiderült már, hogy ez a karakter, az ráadásul nem is olyan, hogy élete végéig üldözze őt. Egyrészt, másrészt, amit te mondtál, tehát a film, azaz mondjuk az utolsó 20 perc az leginkább azért értelmetlen, mert lényegileg lezárult a történet. Tehát ott az utolsó jelenetekben ott már tényleg csak annyit kéne látni, mint ugye, hogy megtanuljuk a fogalmazás órán általános iskolában, hogy van a bevezetés, van a tárgyalás, és a befejezésben az új szintézis, amikor már egy dramaturgiai ív, ha felrajzoljuk, akkor ott a színusz görbe már ott lefelé ível, és akkor újra a harmónia állapotába kerülünk. Ennyinek kéne történnie a film végén. Ehhez képest tét nélküli finálét látunk még, ahol ott összecsap a két főhős, de hogy minek.
Teljesen fölöslegesen, ahogy mondtad, unalmasan is, ráadásul tényleg egy nagyon látványos és nagyon szép vizuális filmet úgy zárnak le, hogy tényleg nem látsz semmit belőle, mert úgy van kitalálva az utolsó harc, hogy igazából nem is tudod harc közben megmondani, hogy ki kicsoda. Ami lehetséges, egy művészi elem akart itt lenni, hogy kiderüljön az, hogy igazából itt nincsenek jók és rosszak, csak emberek vannak, de ez meg nekem kicsit belemagyarázásnak tűnik. De hogy mondjuk jót is, mert most kicsit lehúztuk itt ezen az oldalon a filmet.
Igen? Szerintem ez lehetne egy irány, tehát hogy valóban, ahogy az előbb mondtam, hogy itt megvan a lehetőség arra, az antagonista sem ilyen igazi főgonosz jellegű karakter, tehát lehetne ezt árnyalni, hogy az emberek nem csak tisztán jók vagy rosszak, csak hát az egész film az arról szól, hogy ha drámai jelenet jön, akkor gyorsan a rendező így elhesegeti, hogy jó, ne nézzük most már ezt tovább, inkább csak azt lássuk, ahogy harcolnak, meg a nagy vizuális igen. képek.
És egyébként a fontosabb leszámolások is mind úgy történnek, hogy vagy nem látjuk őket, vagy igazából szó szerint egy súhintás az egész. Van a filmben két vagy három leszámolás jelenet a legvégi harc előtt, és az összesnek az a vége, hogy tényleg csak egy ilyen villanásnyi, és akkor jó, megtörtént. Nem éreztem át a súlyát.
Szerintem ez Robert Eggers, nekem most már ez a harmadik filmje, amit látok, ugye a Boszorkánnyal robbant be, és aztán a világítótorony volt igen. a másik, a Willem Dafoe-val, meg a
Robert Pattinsonnal,
és ezek mind arról szóltak, hogy az atmoszférában nagyon érzed, hogy itt valami sejtelmes, horrorisztikus dolog történik, de igazából nem történik semmi, és folyamatosan elódázza a rendező, hogy kibukjon az a feszültség. Mondjuk a világító torony szerintem nem az én stílusom, de oké, az egy jó munka. De például a Boszorkány borzalmasan unalmas, én nem is értettem már akkor se, hogy mitől lett híres, és az északi az meg annyiban jobb, hogy volt pénze most igazán grandiózus jelenetekre.
Hogy mondjuk jót is mondjuk a filmről. Jót. Ami nekem nagyon tetszett, és ami nekem elvitte egyébként a hátán a filmet, a látvány mellett, mert tényleg nagyon jó volt nézni, és még egy kis kritikát, én úgy ültem be erre a filmre, hogy még ismerősömet, aki láttam, én meg is kérdeztem, mindenhol azt hallottam, hogy nagyon véres, szörnyen véres, és még rá is kérdeztem, hogy ismerősömnél miatt mentem a moziba, hogy tényleg annyira véres? Kicsit megijedtem, hogy ha már ennyire mondja mindenki, akkor lehet, hogy nem tudom, mit tényleg egy ilyen fűrész szintű brutalitás fogok látni. Annyira nem tűnt.
Inkább kegyetlennek mondanám, amit
kegyetlennek
történik.
De
a sztori kegyetlen. Az
de egy trónok harcánál nem brutálisabb, szóval. Most
nem, de azért, tehát azért elég nyers szerintem.
Sok helyen
a Dűnével,
nyers.
Meg a legtöbb filmmel azért összehasonlítva, ez,
jó, nyers.
Ez 18-as karikás
persze,
film, és azért
értem.
Szerintem nem ok nélkül.
Durva, nyers, de Isten igazából, nem tudom, lehet, hogy csak azért, mert felhájpolták nekem, én valami sokkal nagyobb vérengzésre számítottam. Egyébként volt egy-kettő tényleg brutális jelenet, de úgy összességében szerintem annyira nem volt brutális, zárójel bezárva. Viszont amivel nagyon jól elszórakoztattam magam, az a skandináv mitológiai utalásoknak a gyűjtögetése. Uh-huh. Szeretem nagyon a skandináv mitológiát, több alkotást is néztem ezzel kapcsolatban. Szeretem a könyveket, filmeket, amik feldolgozzák ezt, és amik kicsit így bemutatják ezt az érdekes mitológiát. Olvastam is egyébként a Fennmaradt történetek és fabulák gyűjteményét ezzel kapcsolatban, ahol tényleg benne van az, hogy ki volt Odin, Thor, Loki, hogyan jönnek ezek egymáshoz, és elképesztő, hogy legalább annyira izgalmas, mint a görög mitológia és az ottani kapcsolatrendszerek az istenek között, annyi különbséggel, hogy a skandinávok nem igazán szerették ezeket leírni, úgyhogy nagyon kevés maradt fönn, és nagyon töredezett a történet, hogy akkor most hogy is van, de mindenképpen izgalmas, és ezek a tipikus tammesék egyébként, de egy nagyon izgalmas fantasy világot vázol föl, és én azzal szórakoztattam magam, hogy így direkt arra figyeltem az ilyen képekre, elejtett nevekre, szavakra, utalásokra, hogy hol tudom összeszedni magamnak a kis skandináv mitológiás kis easter egg-jeimet, és ezzel nagyon jól dolgozott a film. Szóval tényleg az látszik, hogy mind az írók, mind Eggers, mind például Skarsgård is nagyon mélyen beleásták magukat a skandináv mitológiának a gyökereibe, mert ezeket a mitológiai utalásokat nagyon jól használták. És ez nekem kifejezetten tetszett, hogy ezt így tényleg ehhez így hozzányúltak, mert ilyen szempontból tényleg egy erős, mély filmet lehetett látni.
Engem kifejezetten megikletett, ahogy mondtam, a díszletek, a vaskos nyelvezet, vagy irodalmi nyelvezet, egyébként a karakterek is, ezek nagyon tipikus skandináv mitológiai alakok. Tehát igen, ez kifejezetten, és valahogy én azt éreztem, hogyha mondjuk ezt katonáknak mutatnánk be, akkor főnyeremény lenne ez a film. Tehát ha így küldenéd el csatába, ezt levetítenéd ezt a filmet katonáknak a döntő összecsapás előtt, akkor ez teri találat. Valahogy egy ilyen, benne van ez, hogy teremtsünk egy ilyen szellemi meg érzelmi közösséget. Mi a, gondolom, hogyha ha skandinávok vagy dánok lennénk, akkor még inkább ezt éreznénk. Ez a mi történelmünk, ezek a mi nagy alakjaink, ezek a mi tájaink, mert hát a film az eredeti helyszíneken forgott, tehát majd megfagytak egyébként a forgatáson a színészek, szerintem ez egy jó húzás volt. Úgyhogy igen, ez a része nagyon beszippant, miközben nézed. Nekem csak valahogy ez a lezárás, tehát hogy mondtuk, hogy ez egy fabula, kéne valami bölcs végszó akár a végére, de közben is valami értékelés, hogy kik ezek a karakterek, miért készült el ez a film, tehát ne csak az legyen már, hogy a tájak, a karakterek, a nyerserő, a mesztelen férfi felsőtest, tehát ennél ez nagyon jó, ez behúz, miközben nézed. De az igazság, hogy én most már talán 2 hete, hogy láttam ezt a filmet, és én már annyira nem vagyok benne ennek a hangulatában. Amikor kijöttem a moziból, és mentem még hazafelé, akkor igen, a villamoson egész este az lüktetett bennem még a továbban. Hát egyrészt a képeknek a hangulata, másrészt azok a zajok, zörejek, az a hangulat, a zene, tehát az ment bennem, de ennél egy picit még több kell, tehát ahhoz, hogy ilyen igazi nemzeti eposzt legyen, nekem még egy picit több kellett volna, de kétségkívül, amiket mondtál, ezek a skandináv mitológiai elemek benne vannak, viszont akkor itt felmerül a kérdés, nem tudom, hogy te mennyire ismered, például a Netflixen van egy Thor sorozat, vagy ott van a Vikingek sorozat, az is Netflixes, ezekhez képest hát, hogy is mondjam, valahogy jobban behúz, tehát van, kétségkívül van egy ilyen érzésed, miközben nézed, hogy elvarázsol, de valahogy a tartalom nekem úgy hiányzik, vagy akár a Gyűrűk urához, a Gyűrűk urát még nem is említettük, az is egy nagyon fontos fantasy. Valami nekem hiányzik. Valami, az is lehetne egyébként, talán szerencsésebb lett volna, ha az Anya Taylor-Joy karaktere felől mutatják be a sztorit.
Egy idegen,
egy kívülálló szemével, vagy egy sámán, vagy nem is azt mondom, hogy sámán szemével, de ott megjelenik pár varázsló, meg vajákos, meg boszorkány. Ha esetleg belülük többet kaptunk volna, inkább arra, tehát ha már hangulatfilm, akkor jobban hegyezzük ki arra, vagy mondjuk a kardnak a jelentőségére.
Ami nem lett meg, szóval az tényleg érthetetlen. Meg nem tudom, voltak ilyen furcsaság, hogy a fogszabályzós valkűr a végén például, nem tudom, neked az feltűnte, de nekem egyből kiverte a szememet, hogy az így miért. Most lehet, hogy a szerepre
ez
leginkább...
Ez egy látomás.
Egy látomás volt, csak nem értettem, miért van fogszabályzója a valkűrnek, ezt még muszáj volt elmondanom. De hát igen, összességében egy, mondom, nagyon furcsa film, mindenképpen. Egyébként ajánlom megnézésre, mert szerintem érdemes. A 18-as karik az ne riassza el annyira az embereket, szerintem tényleg egy trónokharc, aki egy trónokharcát végignézett, annak nagyon újdonságot nem fog mutatni. Merüljenek el az emberek az életérzésben, a hangulatában, kicsit húnyanak szemet a történet, olyan szinten logikai bukfencei fölött, hogy nagyon sok cselekmény szerintem tényleg egyértelműen így elbotlik a saját lábában, amit megmagyaráz ugyanúgy a film azzal, hogy ez a sors, tehát ne tegyél fel kérdéseket, ez a sors, kész. Miért nem öli meg korábban, amikor megteheti a főszereplő, hiszen látjuk, hogy Skarsgård karaktere hát gyakorlatilag egy teljesen overpowered valaki ebben a világban. Tényleg így a röptében kapja el a nyilvessző típusú brutális
harcos. Mint egy ilyen robot
harcos.
Nagyjából, egy mechanikus ember, tehát mint egy szuper katona, egy szuper zsoldos nagyjából olyan, csak egy királyfi.
Mindenki, aki vele szembe kerül, annak esélye sincsen ebben a történetben. Ilyen szempontból pedig nem tudom, kihelyezhették volna jobban erre, hogy akkor tényleg egy ilyen terminál, ilyen északi,
a trónok harcában ugye ott voltak a királyvárból, akik a végén összeütköznek, az egyik, aki az Áriát viszi magába, hurcolja.
A hegy is, a Sándor és a Gregor Kligén.
Igen, valami olyasmi De látod, ők például érdekes karakterek voltak, meg a volt humor benne, például a Trónok harcában, meg ezekkel a karakterekkel kapcsolatban tényleg lehetne egy kicsit több humort alkalmazni. Tehát szerintem ez önmagában szürreális, hogy egy nagyon törékeny szláv, hát parasztlány, aki egyébként boszorkányosságokkal foglalkozik, és egy halottnak vélt királyfi, aki messze földön a legveszedelmesebb vadállat viking. Ők már csak testileg is, ahogy ott egymás mellett fekszenek és szeretkeznek, már az is szerintem szürreális, de hogy ők emberileg is egymásra találnak, az is elég bizarr. Most ehhez képest semmi humor vagy misztika nincs igazából köztük.
Hát igen, nem tudom, hogy tényleg egy ilyen történetben a humor mennyire lehetett volna belecsempészni, de tényleg egy kicsit adhattak volna. A Skarsgård és Taylor-Joy karakterének a kapcsolatára mindenképpen több időt kellett volna szánni. Szerintem például a teljes McGuffinos karthajkurászást kihagyhatták volna egy az egybe, és azt odaadhatták volna azt az időt nekik. Hogy a főszereplőnk legvégső döntése és útválasztása sorsán beteljesítése nagyobb súllyal nyomjon latba.
Péler András vendége Burillák Marcell, a PC Guru filmrovatának szerkesztője volt. Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd gasztronómiával, illetve utazással foglalkozunk. Először az elmúlt napok gasztronómiával és turizmussal kapcsolatos fontosabb információiról számol be Buza Sándor, majd egy könyv kapcsán a Balaton régi új titkairól, rejtélyeiről beszélgetünk. 9 óra után két fesztiválról, a Voltról és a Főzde Festről hallunk majd érdekességeket. Ezekkel a témákkal folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. A legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.